nemrég megtaláltam a hűtőben néhány régi gyógyszert, és az első gondolatom az volt, miután megnéztem a lejárati dátumot, hogy egy jó lesz az még, meg hogy vajon mi lehet az, ami meghatározza a gyógyszerek lejáratát. 2-3 hónap számít-e, mint ahogy a tejtermékeknél is rá lehet számolni állítólag 1-2 hetet, de én nem javaslom senkinek, hogy ezt próbálja ki. Na mindegy, a gyógyszerek tárolását fogjuk átvenni most a következő percekben dr. Sebők Szilviával, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerészével, akit köszöntök a vonal másik végén. Halló!
Jó napot kívánok, én is köszöntök minden hallgatót.
Nos, az első és legfontosabb kérdés, amit a felvezetőben elmondtam, hogy érdemes-e úgy kezelni ezeket a gyógyszereket szigorúan, hogyha mondjuk most februárban és január 31-én járt le a gyógyszernek a szavatossága, attól már szigorúan meg kell váljak, vagy még valameddig alkalmazható-e. És persze aztán érdekel az is, hogy hova kell elvinni a gyógyszereket, mert ez is számomra egy ilyen nagy kérdés, hogy kidobhatom-e, de nem dobhatom ki.
Igyekszem sorban menni. Visszaugranék rögtön a tejre. Ugye a tej abban különbözik a gyógyszerektől, hogy az ember megszagolja, megkóstolja, és meg tudja mondani, hogy az még fogyatható-e, annak ellenére, hogy a lejárati dátumon már túl vagyunk.
Valóban.
Na most a gyógyszereknél ezt nem tudjuk megtenni. Nem látjuk, hogy milyen változások mentek végbe, akár egy tablettában, vagy egy szemcseppben, amitől mindenkit óva intenik, hogy egy lejárt szemcseppet azt tudok felhasználni. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez inkább gyógyszerfüggő. Tehát, hogy vannak olyan készítmények, nyilván amikor ezeket a gyógyszereket fejlesztik, akkor beleszámolják azt, hogy a hétköznapokban, a háztartásokban nem olyan körülmények között tárolják a gyógyszereket, ahogy ez a vizsgálatom, vagy az alkalmazási előírásban szerepel. Úgyhogy biztos, hogy van benne valamekkora lauk, de lehet, hogy mi az alatt a 3 éves lejárat alatt, amíg a gyógyszer az életét élte, nagyon-nagyon eltértünk attól a tárolástól, ami ideális, úgyhogy elképzelhető, hogy abban az időpillanatban, amikor ez lejár, akkor tegyük vissza a szemcseppet, hogy ezt a szemünkben csöpögtetjük, és mondjuk úgy cseppentünk bele, hogy hozzáér a szemhíjunkhoz, vagy magához a szemhez, akár a cseppentőnek a vége, akkor előfordulhat, hogy vagy a kezünkkel hozzáérünk, előfordul, hogy elszaporodnak rajta a baktériumok. Ez lehet, hogy még azelőtt használhatatlanná válik, hogy tulajdonképpen a lejárata az eljött volna. Pusztán csak azért, mert nem jól használtuk. Oh. És ilyen máshol is előfordulhat. Tehát erre azt mondanám, hogy nincs egy általános válasz arra, hogy mikor, hol, mit lehet felhasználni. Az egy valóban egy gyógyszertárban, amikor mi tárolunk egy gyógyszert, az azt jelenti, hogy naponta 3-szor leolvassuk a hőmérsékletet, vagy eleve valami elektronikus rendszert használunk, ami folyamatosan monitorozza, tehát mi azt tudjuk, hogyha mondjuk 2-8 fok között kell tartani a gyógyszert, amíg nálunk volt, biztos, hogy nem volt kilengés. Néha én is, amikor hazamegyek, látom, hogy áramszünet volt napközben, nem tudom, hogy akkor mennyi ideig volt egy adott gyógyszer. Van olyan gyógyszer, ami nagyon érzékeny a tárolási körülményekre, és több millióba is kerülhet akár egy-egy ilyen készítmény. Ott egy-egy ilyen kiugrás az azt is jelentheti, hogy 20 fokon volt egy egész napon, hogy nem használható fel. Egy másik készítmény esetében pedig nem okoz ilyen problémát. Ha lejár, a gyógyszertárban tudunk egyébként segítséget kérni gyógyszerészektől, a gyógyszertárban dolgozó asszisztensektől, szakasszisztensektől, hogy milyen teendőnk lehet, tehát hogy adott gyógyszernél kell-e azzal számolnunk, hogy esetleg tönkrement azért, mert mondjuk egy áramszünet érintette a lakásunkat. Ha viszont azt mondják, hogy hát ezt ki kell dobni, akkor azokat a készítményeket, amelyek nem valamilyen szúró, nem valami fecskendőben vagy tűvel ellátott kiszerelésben kerülnek forgalomba, azokat ki tudjuk dobni a gyógyszertárakban elhelyezett gyűjtőkbe. Amelyek tűvel ellátottak, azokat pedig a járóbetegellátó intézményeknek kell biztosítani olyan gyűjtődobozokat, ahova azokat ki tudjuk dobni.
Ha jól értem, akkor ezeket be tudják vizsgálni, ezeket a gyógyszereket, és most nagyon érdekes aspektust hozott be, a drága gyógyszereket, ugye, ami több milliós készítmény. Feltételezem, hogy ezek akár a ritka betegségeknél alkalmazott gyógyszerek. Na most ezekre nagyon naív lesz a kérdés, létezik olyan, hogy gyógyszerbiztosítás pont egy ilyen áramszünet esetére?
Ha visszatérve az első mondatára, a bevizsgálást azt ne úgy értse, hogy elviszi egy gyógyszertárba a szemcsepét, és akkor megnézik, hogy van-e benne baktérium, hanem, vagy van-e benne valamilyen mikroorganizmus, ami nem kellene oda, vagy a tablett esetén. Nem ezt tudják megcsinálni a kollégák, hanem amit ugye a dobozban, a gyógyszeres dobozban kapunk, az egy betegtájékoztató. A gyógyszerhez tartozik általában egy alkalmazási előírás is, amit egyébként szabadon meg lehet nézni az nngk.hu honlapon, minden gyógyszernek az alkalmazási előírás elérhető, ennek csak egy része a betegtájékoztató, sokkal bővebb annál. És ott vannak általában a tárolásra vonatkozó információk is, tehát ilyenkor a gyógyszerész azt nézi meg, hogy esetleg ott szerepel benne, hogy az adott vakcina, oké, 2-8 fokon kell tárolni, de ha 2 napig 30 fokon tárolták, akkor lehet, hogy rövidül a lejárati ideje, uh-huh. de még felhasználható. Tehát ne úgy értse, hogy akkor leül a kis mikroszkópjával, vagy csinál egy leoltást is, és akkor ebből fog kiderülni, nem. Azt fogja megnézni, az alkalmazási előírás hagyja valamilyen játékteret arra, hogy, hogy ilyenkor a készítmény felhasználható maradt. És akkor visszaugorva a másik kérdésére a drága gyógyszerekre, az, hogy erre kötnek a biztosítók biztosítást, ezt nem tudom őszintén megmondani, ezen a területen én még nem tájékozódtam. Nekünk, mint gyógyszertárnak vannak ilyen biztosításaink, de mi nyilván ennél jóval nagyobb értékeket is tárolunk a saját polcainkon, vagy akár a hűtőinkben. Talán egy biztosítási szakembert is érdemes lenne megkérdezni. Sokszor a betegek egyébként nem is tudják, hogy milyen drága gyógyszerek vannak a birtokukban, mert hogy a beteg által fizetendő, mondjuk 300 forintot fizetik, akkor nem derül ki abból, hogy igen, de ennek a gyógyszernek egyébként az ára ennél jóval magasabb.
Én azt hittem, hogy szigorúbb lesz egyébként ezekkel a lejárati időkkel, de most térjünk rá egy picit a tárolásra, ugye a folyékony gyógyszereket, akár a szemcseppet, azokat szerintem egy reflexből hűtőben tároljuk. De mi a helyzet a tablettás gyógyszerekkel, a kapszulákkal, vagy esetleg a krémekkel, hogy ezeket minden esetben jó-e, hogyha hűtőben tároljuk? Tehát azzal van-e olyan, hogy azzal ártok, hogyha hűtőbe teszek bármilyen gyógyszert?
Itt is visszaugranék rögtön az első mondatra. Én elég szigorú voltam, de lehet, hogy nem jól fogalmaztam. Tehát ha lejárt egy gyógyszer, akkor az arról mi nem tudjuk megállapítani, hogy hogyan tárolódott. Tehát az akkor lejárt, nem érdemes ezt megreszkírozni, akkor be kell szerezni egy másikat. Tehát az, inkább arra gondoltam, hogy gyógyszertáról megkérdezhetik, hogyha a lejárati időn belül volt valamilyen kiugrás, vagy nem úgy tároltuk, vagy bármi történt vele, hogy maradhat-e, tehát felhasználhatjuk-e. Visszatérve, a készítményekre vonatkozó tárolási utasítás az a betegtájékoztatóban megtalálható, tehát mindig oda van, hogy hűtőben kell tartani, vagy szobahőmérsékleten kell tartani, vagy bizonyos hőmérsékleti megkötés van, hogy az alatt hol kell tartani. Az biztos, hogy azért nyáron mostanában elég meleg időszakok fordulnak elő, amikor akár 30 fokot is meghaladhatja otthon a lakásban a hőmérséklet, vagy akár a magas páratartalomra is kevesen szoktak gondolni, amikor a fürdőszobában tárolják a gyógyszereket, a fürdőszobában általában magasabb páratartalom, és ott a legtöbb gyógyszer annak ellenére, hogy be vannak csomagolva, visszerezve vagy dobozolnak, nem annyira szeretik. Inkább a száraz, hűvös helyen érdemes tárolni őket. Amire kifejezetten felhívják a figyelmet, hogy hűtőben kell tartani, oda is oda szokták kérni, hogy mi ez a hőmérséklet tartomány, ahol ezeket kell tárolni, vannak a hűtőgyógyszerek, az 2-8 fok között kell tartani. Otthon ritkán van egyébként, hogy a hűtőben 2-8 fokot tudunk. Biztos, hogy ennél kicsit magasabb szokott időnként lenne a hőmérséklet, főleg az ajtajában tároljuk a hűtőnek a gyógyszereket. Ott egészen ki tudunk lenni, főleg, hogy gyakran nyitogatjuk is az ajtót.
Tényleg, az is még hozzá tartozik, igen, hogy
hányszor. Tehát a gyógyszerhűtőknél nincs is az ajtón tárolási lehetőség.
Aha. Értem, tehát hogy ez az átlag hőmérsékletet nyilvánvalóan befolyásolja, és az lesz a végeredményben a mérvadó. Oké, picit beszéljünk még a felezhetőségéről a gyógyszereknek, és ugye ezzel a kapcsolatban azon eszembe jut az, hogy ahányan vagyunk, annyi félék, annyi testsúlyról beszélünk, és hogy az orvos az mindig javasol valamit, vagy a gyógyszerész, hogy ennek a gyógyszernek a felét, ezt mondjuk negyedelje, hogyha lehet negyedelni egy gyógyszert, illetve a megfelezett gyógyszert, adott esetben egy kúpot, azt el lehet-e tenni még a hűtőbe?
Hát egy ideális világban azokat a gyógyszereket, amiket nem enged felezni az alkalmazási előírás, azt nem is felezhetnénk, de azt biztosan mondhatom, hogy nem ideális világban élünk, úgyhogy előfordul, hogy vannak ennek ellentmondó utasítások. Ezt is érdemes egyeztetni. Amikor a gyógyszert kiváltjuk a gyógyszertárban, akkor a kollégák arra figyelni szoktak, hogy egy nem felezhető gyógyszer esetében felhívják a figyelmet, hogy itt esetleg egyeztetés szükséges még a felíró orvossal. Amennyiben viszont felezhető, úgy érdemes vannak olyan eszközök, amik kifejezetten a gyógyszer felezésére szolgálnak. Ezek ilyen pontosan el tudják vágni a tablettát, nem morzsálódik, mint mondjuk egy vastagabb pengéjű kés esetében. Hogyha a készítmény felezhető, és a tárolási hőmérséklet, tehát tárolási körülményeket betartjuk, akkor felhasználható a maradó fél is a jövőben. Kupoknál, ugye az nehézséget jelent, a kupoknak nem teljesen henger formájuk van, egy kicsit kiszélesedő első része, és ez egy ilyen örök polémia szokott lenni, akkor hogy kell elfelezni, mert hogy egy hosszában felezett kúpot ugyan nehezebb beadni, mert egy kisebb, vékonyabban struktúra keletkezik, viszont abban egyenletes a hatóanyag eloszlása, amennyiben sikerült, tehát annyi hatóanyag van, amely a felében a kúpnak, eleve, hogyha hosszában felezzük, akkor előfordulhat, hogy ebben a fejű részben, hogy ez egy nagyobb része lesz. Nehéz úgy pontosan elfelezni, hogy a hatóanyag szempontjából is pontosan felezzük, de könnyebb beadni.
Van egy videó, ami nemrég megjelent a Semmelweis Egyetem oldalán, itt részletezik a gyógyszerek kapcsolatos gyakori kérdéseket. Mi a leggyakoribb kérdés, ami ebben a videóban muszáj volt, hogy elhangozzon?
A kollégákkal, amikor a megkeresés érkezett felénk, hogy a laikusok számára hasznos információkat gyűjtsünk össze, akkor leültünk ötleteni, hogy melyek azok a kérdések, amelyekre leggyakrabban kell válaszolnunk, amiről mi azt gondolnánk, hogy teljesen hétköznapi dolgok, és tulajdonképpen azok kerültek itt összegyűjtésre. Az egyik ilyen ez a tabletta felezés, mi felezhető, van-e valamilyen általános szabály, hogyan kell elfelezni. Azok a folyékony gyógyszerformák, ahol két egymással nem elegyedű, vagy fázis, vagy egy szilárd anyag, egy folyadékban van eloszlatva, ott is nagyon gyakran merül föl kérdésként, hogy akkor hogyan is kell ezeket elkészíteni először is, és ha elkészítve veszük, hogyan kell felhasználni, akkor ezt minden használat előtt fel kell rázni, ez nagyon fontos. Aztán a kúpoknak a felezése is egy gyakori kérdés szokott lenni, tehát ezeket igyekeztünk összegyűjteni. Biztos, hogy van még ezeken túl is, ami esetleg nem jutott eszünkbe, hogy van olyan, amiről már mi is azt gondoltuk, hogy jó, hát ez annyira köztudott, hogy ezt nem mondjuk el külön, de találkozunk vele a szakmán belül, hogy esetleg valaki nem veszi ki a kúpot a tasakjából, és úgy alkalmazza, vagy nem veszi ki a gyógyszert a blisztereiből, és úgy próbálja bevenni. Ezeket már túlságosan hétköznapinak gondoltuk. Ezt a kört találtuk úgy, hogy ezek azok a kérdések, amik talán gyakran hibaként, vagy előfordulnak hibaként, vagy pedig amikor az ember oda kerül, hogy jó, akkor most el kéne a gyereknek, el kellene ezt a kúpot felezni a gyereknek, akkor elgondolkoznak, hogy na jó, de hogyan?
Ugyanide egyébként eszembe jutott még egy kérdés. Mi történik, hogyha lejárt szavatosságú gyógyszer, nem vesszük észre, tegyük fel, hogy nem vesszük észre, vagy felelőtlenül beveszünk egy gyógyszert, aminek lejárt a szavatossága. Milyen károkat tud okozni?
Hát, hogyha visszatérek a rengeteg gyógyszer formára, például a szemcseppre, amit említettem, hogy valami mikroorganizmus megtelepedett benne, nagyon csúnya szemfertőzéseket tud okozni egy ilyen készítmény. Mert a orálisan alkalmazható folyadékformákban gyakran vannak valamilyen édesítésre szolgáló összetevő, az is alkalmas arra, hogy táptalajt képezzen mindenféle baktériumnak, tehát ott is lehet valami gasztrointesztinális tünet. Előfordulhat, hogy nem észleljük azt, hogy a lejárt gyógyszernek van valamiféle mellékhatása, mert nem jelentkeznek klinikai tünetek, ettől függetlenül lezajlik valami a szervezetben, ami lehet, hogy nem is észleljük, de egyszerűen nem akkora mértékű, és az is lehet, hogy egyszerűen lejárt szavatosságú gyógyszerben nincsenek jelen bomlástermékek, a hatóanyag is teljesen épségben jelen van, és ki tudja váltani a hatását. Ezért is mondtam, hogy nem lehet általánosságban válaszolni. Az adott gyógyszertől, gyógyszerformától, annak a formulációjától, és magától még a környezettől is függ. Mondjuk egy vakcina, nem veszük észre, kint hagytuk a napon, beadtuk, nem lesz tőle semmi baj annak, aki megkapta, csak éppen nem fejti ki a védő hatását sem.
Van-e olyan hatása a lejárt szavatosságú gyógyszernek, hogy jobban tárolja a szervezet bizonyos hatóanyagait?
Vannak olyan hatóanyagok, amelyek képesek a zsírszövetben felgyűlni, de hogyha ez nem folyamatos, tehát nem az történik, hogy akkor direkt arra gyúrunk, hogy mindig lejárt készítményeket vegyünk be, akkor azért ez nem egy alkalom, az nem egy feltétlenül akkora terhelés, ami akár a zsírszövetben elraktározódást okozna. A gyógyszerek, amikor bekerülnek a szervezetben, eljutnak a hatás helyére, utána pedig a szervezet valamilyen módon megszabadult tőlük. Vízoldékonnyá válik, és aztán salakanyagként távozik. Attól függően, hogy esetleg van egy olyan speciális formuláció, amit ebben a videóban is elhangzik, hogy néhányuk ilyen apró kis mérnöki csoda, hogy akár a hosszabb időn keresztül is tudja leadni a hatóanyagot, akkor is, hogyha ez a gasztrointesztinális rendszeren keresztül megy, akkor utána kész vége, tehát nincsen hatás. Ha pedig okoz valami mérgezést, mert hogy olyannyira lejárt, mert nem mindegy, hogy egy hete járt le egy gyógyszer, vagy mondjuk 50 éve van a polcon, és úgy gondoljuk, hogy ez még jó lehet.
Találkozott már ilyennel?
Gyakran osztanak meg a kollégák olyan képeket, ahol ilyen egészen régi gyógyszereket visznek vissza ezekbe a gyógyszergyűjtőkbe, wow. Tehát 20, 30, 40, 50 éves készítményeket. Én remélem, hogy ezeket azért senki nem veszi be, de azért 50 éve gyógyszer esetében már okozhat komolyabb problémákat, lehet, hogy ez már mérgezést is, és hát akkor nem azt történik, hogy a gyógyszer megmarad a szervezetben, hanem kivált valamilyen tünetet, és az a tünet lesz, ami majd minket kevésbé fog örömteli pillanatokkal megajándékozni, és nem maga az, hogy a gyógyszer ott maradt.
Találkozott már ilyen időutazással, amikor valaki bevett egy ilyen régi gyógyszert?
Én még nem találkoztam személyesen, vagy nem is annyira szeretik ezeket bevallani szerintem a betegek, amikor valamilyen gyógyszer alkalmazással kapcsolatos hibát követnek el. Ugye azért látni kell, hogy a gyógyszerek azok valamilyen módon beavatkoznak a szervezet működésébe. Ha nem muszáj gyógyszert szedni, akkor nem kell gyógyszert szedni. Ha valamilyen betegség, tünet, egyéb okból, vagy az egészség megőrzése céljából, akár szed valaki gyógyszert, az egy másik kategória, de én azért azt gondolom, hogy nem szükséges minden esetben feltétlenül gyógyszer, amikor a betegek gyógyszerhez nyúlnak.
Utolsó és egyben naív kérdés. Mi történik akkor, hogyha a gyógyszert nem visszük el gyógyszertárba, ugye csak érintettük, hogy a lejárt gyógyszereket gyógyszertárakban vagy orvosi rendelőkben lehet leadni, ha jól értettem. Mi történik akkor, hogy ezeket nem adjuk le, ezeket mondjuk kidobjuk a kukába? Milyen kárt tudunk ezzel okozni?
Veszélyes hulladéknak számítanak a gyógyszerek, akármennyire is ártalmatlan, akár a hatóanyag, ami benne van, ezt nem kell mérlegelni a betegnek, neki ezt veszélyes hulladékként kell kezelnie, és az a legjobb helye, hogyha visszakerül ezekbe a gyűjtőkbe, ott aztán elviszik őket olyan megsemmisítő helyekre, ahol kisebb környezeti terhelést jelentenek. De hogyha kidobjuk ezeket, előfordulhat, hogy megtalálja valamilyen állat, vagy akár gyerek kezébe jut. Azt nem tudjuk már ellenőrizni, hogy mi lesz ilyenkor a gyógyszernek a későbbi sorsa. A legjobb helyen egy ilyen veszélyes hulladék gyűjtőben, ez nem is kerül a betegeknek pénzébe, az a ráfordítás csak, hogy el kell juttatniuk ezt egy gyógyszertárba, a legközelebbi gyógyszertárba. Utána már ez megy a maga útján, a környezetvédelmi feltételeknek megfelelő megsemmisítés útján.
Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen.
Dr. Sebők Szilviával, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerészével beszélgettünk a gyógyszerek tárolhatóságáról. És ez volt már az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Találkozunk jövő héten, további jó rádiózást, viszont hallásra.